Példabeszédek könyve 26-tól a 31. fejezetig. Az első 12 igevers bizonyosan nem rátok vonatkozik, hiszen az ostobákról szól. Mint hó a nyárhoz és eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. A hóval nyáron, illetve az esővel aratáskor az a baj, hogy nem illik oda, mint ahogy az ostobához sem illik a dicsőség. Ahogyan elszáll a madár és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. Itt azt mondja az ige, hogy ha valaki ok nélkül meg akar átkozni téged, ne aggódj, mert úgy sem teljesül. Sokan aggódnak amiatt, hogy valaki esetleg megátkozza őket, pedig nem kell félniük, mert az ok nélküli átok nem teljesül. Arról nem szól az ige, hogy mit várhatunk a megérdemelt átok esetében, itt minden esetre az ok nélküli átokról van szó. Ostorvaló a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostoba hátának. Salamon nem tartotta túl sokra az ostobát. A következő két példabeszéd úgy tűnik ellentmond egymásnak. Ne felejj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. Más szóval ne bocsátkozz vitába az ostobával, mert csak az idődet pazarolod. Vannak olyanok, akikkel egyszerűen nem érdemes vitába bocsátkozni. Így hát ne felejj az ostobának a bolondságához illően, amikor ostoba megjegyzést tesz, ne vágj vissza egy másik ostoba megjegyzéssel, mert akkor téged is saját kategóriájába sorol majd. Úgy tűnik, a következő példabeszéd pontosan az ellentétjét állítja, valóban azonban nincs köztük ellentmondás. Felejj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. Más szóval, amikor válaszolsz az ostobának, ostoba kijelentéséhez illően felej, vagyis világíts rá arra, hogy ostobasságot mondott, nehogy azt higgye ostobasságában, hogy bölcs. Lábát vágja le és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet. Lóg a béna ember lába, meg a példázat is az ostoba szájában. Mint aki követ köt a parittyájába, úgy cselekszik, aki bolondnak tisztességet tesz. Ha belegondolunk, ostobaság volna belekötni, beleerősíteni a követ a parittyába, hiszen akkor egy örökké valóságon át lengethetnénk a parittyánkat, mégsem tudnánk vele elhajítani a követ. Ugyanígy butaság volna tiszteletet adni az ostobának. Beleakad a tövis a részek kezébe, meg a példázat is az ostoba szájába. Mint egy íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki ostobát fogad fel, vagy csavargókat fogad fel. Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Úgy tűnik, hogy Péter is utal erre az igeversre, a 2 Péter 22-ben. Láttatok olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Eddig sok szó esett már az ostobákról, de az az ember, aki bölcsnek tartja magát, még az ostobáknál is rosszabb. Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint ő hozzá. Elképzelhetőnek tartom, hogy az első 11 igevers előkészítette a 12. verset, vagyis mire az ember a 11. vershez ér, látja, hogy milyen szomorú, ha valaki ostoba. A 12. versben azonban szembesül azzal is, hogy aki bölcsnek tartja magát, az még az ostobánál is rosszabb. Salamon most az ostoba emberről a restre tér át. Ahogy a korábbi fejezetekben már láthattuk, Salamon sokat szól a példabeszédek könyvében a lusta emberekről. Ezt mondja a rest. Oroszlánkölyök van az úton, oroszlán van a tereken. Ehhez hasonló példabeszéddel az előző héten is találkoztunk már egy korábbi fejezetben. A lényeg az, hogy a lusta ember mindenféle kibúvót keres, csak hogy ne kelljen dolgoznia. A következő példabeszéd rendkívül érzékletesen fogalmaz. Forog az ajtó a sarkán, a rest meg az ágyán. A másik oldalára fordul és tovább szúnyókál. Itt pedig már a lustaság végső stádiumát láthatjuk. Ha valaki eljutott erre a pontra, már nincs sok hátra az életéből, hamarosan belehal lustaságába. Belenyújtja a rest a kezét a tába, de arra is lusta, hogy a szájához vegye. Bölcsebbnek tartja magát a rest 7 olyannál, aki értelmesen felel. Más szóval, mennyire vak tud lenni az az ember, aki bölcsnek tartja magát? Bölcsebbnek tartja magát 7 értelmes embernél is. Kóborkutyát ragadt fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze. Aki fülön ragadja a kóborkutyát, az bizony bajba kerül. Mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz, olyan az, aki becsapja az embertársát, és aztán így szól. Hiszen csak tréfáltam. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít. Ha az ember szeretné meggyújtani a szenet, ennek leggyorsabb módja, ha parázs mellé rakja, mert a szenet önmagában nehéz meggyújtani. Ha pedig fát dobunk a tűzre, akkor még erősebben ég majd a tűz, és itt erről van szó. Ilyen a viszálykodó ember, aki perpatvart szít. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Az ezüstmáz bevonja az agyagedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet. Abban az időben az agyagedényeket ezüstmázzal vonták be, hogy az edények csillogjanak tőle. Az edény így kívülről első ránézésre nagyon értékesnek látszott, de nem igazán volt az, hiszen a csillogó rész nem több, mint egyszerű bevonat. Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert 7 utálatosság van szívében. El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Aki vermetás beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. Bűneit következményeit neked kell viselned. A hazug nyelvű gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a holnap. Jakab levele is foglalkozik ezzel a gondolattal. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Jézus is szól arról az emberről, aki miután bő termést hozott a földje, így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be majd minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a holnap. Jézus is arra kér bennünket, hogy ne aggódjunk azon, mit hoz a holnap, illetve hogy mit fogunk enni, inni és magunkra ölteni. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódj tehát, de ne is dicsekedj a holnappal, hiszen nem tudhatod, hogy mit tartogat számodra az Úr. A következő példabeszéd nagyszerű. Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen és ne a te ajkad. Súlyos a kő és nehéz a homok, de a bolond bosszantása mindkettőnél nehezebb. Kegyetlen indulat a túláradó harag, de kiállhat meg a féltékenységgel szemben. A túláradó harag is kegyetlen indulat, de mennyire pusztító tud lenni a féltékenység vagy az irigység. Jobb a nyílt feddés a titkolt szerelemnél. És milyen erőteljes a következő kijelentés. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárda gyűlölködőnek a csókja. Jól lakott ember még a lépes mézet is eltapossa. Amikor az embernek tele van a hasa, semmi többre nem vágyik, édes mézre biztosan nem. De az éhes embernek még a keserű is édes. Mint a madár, amely elhagyja fészkét, olyan az az ember, aki elhagyja a lakóhelyét. Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. Micsoda érték az a barát, aki őszinte tanácsot ad? Sok olyan ember létezik, aki csak látszólag kér mástól tanácsot, Valójában azonban nem tanácsra vágyik. Gyakran jönnek oda hozzám is emberek, és azt mondják, beszélniük kell velem. Én pedig megpróbálom nekik elmagyarázni, hogy sajnos folyamatosan nagyon kevés időm van, ami nincs még betáblázva. A korai egyházban is problémák támadtak, ahogy a gyülekezet elkezdett növekedni, mert az emberek panaszaikkal az apostolokhoz fordultak. Azt mondogatták, hogy a görögül beszélő zsidók özvegyeit mellőzik a gyülekezetben, mert kevesebb segítségben részesülnek. Nagy volt tehát a nyomás, hogy Péter és János és más apostolok szolgáljanak az asztaloknál, és biztosítsák, hogy az említett özvegyek ugyanannyit kapnak, mint a héber özvegyek. Így hát a vezetők elhatározták, hogy kiválasztanak maguk közül 7 férfit, telve lélekkel és bölcsességgel, hogy ők felügyeljék a gyülekezeti javak elosztását, hogy az apostolok megmaradhassanak az imádkozás és az ige szolgálatánál. Az apostolok istenfélő férfiakat jelöltek ki, Istvánt, Fülöpöt és másokat, hogy az asztaloknál szolgáljanak. Így azzal foglalkozhattak, amire Isten elhívta őket, hogy várjanak az Úrra, hogy imádkozzanak, hogy tanulmányozzák az igét, és hogy tanítani tudják Krisztus testét. Csodálatos dolog, hogy itt a mi gyülekezetünkben is sikerült prioritásokat felállítanunk, ezeken belül pedig Isten engem nem igazán arra hívott el, hogy tanácsadó legyek. Nem erre adott nekem ajándékot, nincs is elég türelmem ahhoz, hogy jó tanácsadó lehessek, és nincs elég bölcsességem sem. Isten arra hívott el engem, hogy az igét hirdessem. Könnyű lenne a nyomásnak engedve betölteni az egész naptáramat hétfő reggeltől péntek estig tanácsadási alkalmakkal, az egyik jönne a másik után, hiszen sok ember hív fel, hogy szeretne velem beszélni. Így azonban egyáltalán nem maradna időm a családomra, Isten igéjére, imádságra, és arra, hogy csak várjak az Úrra, úgyhogy amikor kiállnék a gyülekezet elé, nem lenne mit mondanom. Isten fontossági sorrendet állított fel a testem belül, így amikor odajönnek hozzám az emberek, és azt mondják, hogy beszélniük kell velem, elmondom nekik, hogy vannak tanácsadóink a gyülekezetben. Erre azt mondják, velük már beszéltek. Itt megállok egy pillanatra, és felteszem nekik a kérdést. Ha már beszéltek a tanácsadókkal, miért akarnak velem is beszélni? Valószínűleg azért akarnak velem is beszélni, mert nem tetszett nekik, amit a tanácsadóktól hallottak, mert nem azt hallották, amit hallani akartak. Így most abban reménykednek, hogy találnak valakit, aki azt mondja, amit hallani akarnak. De az igazi tanácsadás nem erről szól, sokan pedig csak látszólag vágynak tanácsra, valójában azonban megerősítést kívánnak, hogy nyugodt szívvel megtehessék azt az ostobaságot, amire készülnek, és véghez vihessék azt, amit már egyébként is a fejükbe vettek. De a jó barát lélekből jövő tanácsa jó illat. Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben. Ne menj testvéred házába, mikor bajban vagy. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. Ez azt feltételezi, hogy a testvéred az ország túlsó felében lakik, így érdemesebb a szomszédhoz vagy a baráthoz fordulni segítségért, mint átutazni az országon. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. Légy bölcs, fiam, és vidíts fel engem, hogy megfelelhessek annak, aki gyaláz. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. A 22. fejezetben lényegében ugyanezt olvashattuk. Emlékezzünk csak vissza, hogy ezeket a példabeszédeket Ezékiás emberei gyűjtötték, és egyes korábban említett példabeszédeket megismételtek. Vedd el ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért. Ez a példabeszéd is elhangzott már korábban a 20. fejezetben. Aki kora reggel nagy hangon áldja embertársát, átoknak veszik azt tőle. Én bizony nem akarom, hogy például valaki hajnali 5-kor hívjon fel telefonon, hogy megáldjon. A Biblia iskolában volt egy fiú, aki a mellettünk levő szobában lakott. Valami énekversenyt nyert évekkel korábban Los Angelesben, és nyert ösztöndíjat is egy zeneakadémiára, hogy operaénekesnek tanulhasson. Amikor otthon volt, mindig énekelt, de voltak más különleges jellemzői is. Többek között neki is sokszor idéztük ezt a példabeszédet, mert ő is korán szokott kelni, és azonnal rázendített. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen hangosan tudott énekelni. Volt hangja, az biztos. Mindig azt kiáltotta telitorokból öblös hangján, hogy áldott legyen az Úr. Amikor azonban ezt valaki kora reggel teszi, egyáltalán nem áldásként hat, sokkal inkább átokként. A záporeső idején csepegő háztető és a zsémbes asszony egyformák. Aki feltartóztatja, szelet tartóztat fel, és jobbjával olajat fog meg. Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Mi tehát élesítjük egymást. Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Mint amikor a tiszta vízben látjuk önmagunk tükörképét. Amilyen telhetetlen a halál és az elmúlás helye, épp oly telhetetlen az emberi szem. Ez a példabeszéd nagyon fontos. Az emberi szem mindig telhetetlen. Mindig valami új, meghódítandó dolgot keres. Ami az ezüstnek az olvasztó tégely, és az aranynak az olvasztó kemence, az az embernek a jó hírneve. Ha apróra töröd is a bolondot a mozsárban, mozsártörővel, akkor sem megy ki belőle a bolondság. A következő 5 példabeszéd összetartozik. Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal, mert a kincs nem marad meg örökké, sem az ékszer nemzedékről nemzedékre. Amikor behordják a szénát, előtűnik a sarjú, és mikor begyűjtik a hegyekről a takarmányt, akkor a bárányokért ruhát, a kecskékért mezőt vehetsz, és elég lesz kecsketejed eledelre, házad népe eledelére és szolgálóid megélhetésére. Legyünk tehát szorgalmasak, törődjünk nyájunkkal, vagyonunkkal. Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. Ez a példabeszéd szembeállítja a bűnöst az igazzal, korábban számos hasonló példabeszéddel találkoztunk már. Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. Amikor gonoszság honol az országban, sok a kormányváltás, sok dinasztia váltja egymást, de az értelmes és okos ember hosszú időre megőrzi pozícióját és fenntartja a rendet. Ha a szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér. Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak. A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik. Erről az 1 Korintus jut eszembe, ahol Pál kijelenti, hogy a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A rossz emberek tehát nem értik meg a törvényt, azoknak azonban, akik keresik az Urat, Isten megértést ad. Jobb a fedhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát. Isten elveszi tőle, és szétosztja a szegények között. Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Bizonyos esetekben tehát az ima utálatos. Mi úgy tekintünk az imára, mint a keresztény élet talán legfontosabb tevékenységére, mivel az ima a legszorosabb közösség Istennel. Úgy tűnik azonban, hogy imáink utálatosak is lehetnek. Ha ugyanis figyelmen kívül hagyom Isten törvényeit, ha nem engedelmeskedek Istennek, akkor imáim mit sem érnek. Az ige azt írja, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. A zsoltárnyíró ezt írja a 66. zsoltárban. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Az ima tehát lehet hamis dolog is. Lehet, hogy azt mondod, Nem vagyok jó ember, de imádkozom. Ha azonban imádkozol, miközben vértapad kezeidhez, és véres kezeket emelsz fel az Úrhoz, Isten nem fogja meghallani az imádat, a bűned ugyanis elválaszt Istentől. Nem arról van szó, hogy Isten nem tudja meghallani az imádat, hanem arról van szó, hogy nem akarja. Ebben az esetben ugyanis az ima hamis dolog és utálatos. Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a fedhetetlenekre szép örökség vár. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent. Ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Sok ember inkább takargatja vétkeit, pedig annak nem lesz jó vége. Isten maga is azt mondja, hogy azt az embert utoléri a bűne. Aki azonban megvallja és elhagyja vétkeit, irgalmat nyer. János ezt írja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Valld meg tehát bűneidet, és hagyd el őket, Isten pedig irgalmas lesz hozzád. Ez a példabeszéd is arra figyelmeztet, hogy ostobaság bűneinket takargatni, mert attól még nem ússzuk meg a dolgot. Akkor tesszük a legjobban, ha megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, akkor irgalmat találunk, ha azonban ezt nem tesszük meg, akkor felelnünk kell értük. Boldog ember az, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve. Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él. Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki. Aki fedhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságot hajhász, annak szegénység jut. A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül. A személyválogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. Jakab is arra int bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók. Arra is rámutat, hogy amikor szegény lép be közénk a gyülekezetbe, hajlamosak vagyunk a sarokba tessékelni, ha azonban valaki fényes ruhában érkezik, előkelő helyre ültetjük. Ha te is ezt teszed, akkor személyválogató vagy. Mivel azonban Isten nem személyválogató, részünkről sem helyes, ha így módon különbséget teszünk az emberek között. Vagyont akar szerezni a kabzsi ember, gyorsan akar meggazdagodni, de nem tudja, hogy ínségbe jut. Számos hogyan gazdagodjunk meg módszer van, vagy inkább csalásnak mondhatjuk ezeket. Ha azonban gyorsan így módszerekkel akarsz meggazdagodni, ínségbe jutsz. Sok ember megy el például Las Vegasba, hogy gyorsan meggazdagodhasson, hiszen néha napján valaki megüti a főnyereményt, ilyenkor az újságok címlapjára kerül, esete pedig mindenki tudomására jut az egész országban. Arról azonban nem tudósítanak az újságok, hogy további 280 ezer ember úgy hagyta el Las Vegast, hogy az óráját is áruba kellett bocsájtania, hogy üzemanyagot vegyen, amivel egyáltalán elindulhatott hazafelé. Minden nyertesre 1000 vesztes jut. Aki tehát gyorsan akar meggazdagodni, annak ínség lesz az osztály része. Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, mint aki csak hízeleg. Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőknek. A telhetetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik. És ez nagyon tetszik nekem. Aki a maga eszében bízik, ostoba. És ez érdekes, vajon miért? Mert az igében azt olvashatjuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Mivel tehát kiismerhetetlen a szívünk, ostobaság lenne abban bíznunk. De aki bölcsen él, az megmenekül. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sokátok éri. Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ez egy nagyon súlyos kijelentés. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad. Hányszor dorgált meg már téged is Isten a bűnödért, te pedig megkeményítetted a szívedet, és visszamentél ugyanabba a dologba. Újra és újra elkövetted ugyanazt. Ha azonban te megkeményíted a szíved, hirtelen elpusztulsz. Összetörsz gyógyíthatatlanul. És ez bizony nagyon súlyos. Szörnyű, amikor Isten azt mondja, hogy ennyi volt, erre már nincs több orvosság, és elengedi az embert. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Aki szereti a bölcsességet, örömöt szerez apjának, de aki a paráznákkal barátkozik, elpazarolja vagyonát. Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, romba dönti azt. Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé. A gonosz ember csapdába juttatja a vétek, az igaz pedig újjongva örül. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. És volt már erre korábban példa a Bibliában, amikor öntelt gúnyolódók harcba vitték a várost, a bölcsek tanácsa azonban megóvta a várost és az embereket is a pusztulástól. Emlékezzünk csak, amikor Dávid ételt kért embereinek Nábáltól. Dávid emberei Nábállal voltak, védelmezték őket, amikor pedig Dávidnak ételre volt szüksége, Nábálhoz fordult, ő azonban így válaszolt. Ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Ennek hallatán feldühödött Dávid, és már indult is embereivel, hogy elpusztítsa Nábált, amikor Nábál felesége Abigél megkereste, és így szólt. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, mint amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. Majd pedig sok étellel ajándékozta meg Dávidot. Akkor ezt mondta Dávid Abigélnek. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. A bölcsember vitatkozik az ostobával, az pedig hol háborog, hol nevet, nem marad nyugton. A vérszomjas emberek gyűlölik a fethetetlent, a becsületesek pedig gondoskodnak róla. Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája bűnössé válik. A szegény és a zsarnok egymás mellett élnek, de mindkettő az Úrtól kapta szeme világát. Ha a király igazságosan ítéli a nincsteleneket, trónja mindvégig szilárdan áll. A 15. és a 17. vers a gyermekekre vonatkozik. A bot és a fenyítés bölcsét tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz az anyjára. Fegyelmezd fiadat, akkor nyugton lehetsz felőle, sőt, örömöt találsz benne. 16. vers. Sok ott a bűn, ahol sok a bűnös, de az igazak meglátják azok bukását. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép. Szükség van kijelentésre, vízióra, hogy az Úr munkáját végezhessük. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Puszta szóból nem okul a szolga, még ha megérti, akkor sem ad rá semmit. Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Aki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú. Olyanná válik, mint saját fiad. A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követel. Megalázza kevéssége az embert, az alázatos lelkült pedig tisztelet övezi. Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége, és az is, aki átkozódást hall, de nem jelenti. Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Az emberektől való rettegés csapdába ejt. Még nagy embereket is arra indít, hogy helytelen dolgokat tegyenek. Abimelektől való félelmében tett úgy Ábrahám, mintha Szára testvére lenne. Az emberektől való rettegés csapdába ejt. Mivel Dávid, aki szememben nagy hős, félt Ákistól, Gát királyától, őrültnek tetette magát. Láthatjuk tehát, hogy mit művel a félelem még a nagy emberekkel is. Például Dávid az ajtószárnyakra firkált, és a nyálát a szakállára csorgatta, őrjöngött és eszelősként viselkedett, pusztán azért, mert rettegett a királytól. Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Nem kell tehát félnünk az emberektől, viszont mindenképpen az Úrban kell bíznunk. Sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az Úr szolgáltat igazságot az embernek. Az igazi döntést Isten hozza meg. Utálják az igazak az álnok embert, a bűnös meg a helyes úton járót utálja. Itt fejeződnek be azok a példabeszédek, amelyeket Ezékiás írnokai gyűjtöttek össze. A 30. fejezetben Águr példabeszédeit olvashatjuk. Águrnak, a masszái Jáké fiának beszéde. Azt sajnos nem tudom, ki is volt ő, vagy hogy ki volt édesapja, Isten azonban úgy látta jónak, hogy ezek a mondások is bekerüljenek az igébe. Így szól ez a férfi. Elfáradtam, Istenem! Elfáradtam, Istenem, végem van! Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a szent dolgok tudományát. Ez a férfi tehát nem büszkélkedik semmiféle tudással vagy doktori címmel, azt mondja, hogy tudatlanabb minden embernél, és nincs emberhez illő értelme, a továbbiakban azonban nagyon komoly kérdéseket tesz fel. Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Vajon ki tette meg ezt az emberek közül? Ki szedte össze markába a szelet? Ki kötötte köntösébe a vizet? Egyetlen ember sem. Ki határozta meg az egész föld határait? Egy ember sem, hiszen itt Istenről beszél. Pál azt írja. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Tehát ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markában a szelet? Ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határait? Talán tudod, mi a neve? Vagy mi a fiának a neve? Érdekes, hogy azt kérdezi, mi a neve. És még érdekesebb, hogy felteszi a kérdést, mi a fiának a neve. És itt Isten fiára utal. Érdekes, hogy Istenre jellemző dolgokról beszél, majd pedig megkérdezi, hogy mi a neve. A neve természetesen Jávé. És mi a fiának a neve? Jehová Sua, azaz Jézus. Istennek minden szava színigaz. Pajza ő a hozzá menekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz. Mózes 5. könyvében, miután Isten megadta a törvényt, arra is figyelmezteti a népet, hogy ne vegyenek el belőle, és ne is adjanak hozzá. A zsidók mégis 60 kötetnyi törvényértelmezést írtak, a Talmudot. Itt ismét azt olvashatjuk, hogy Isten szava színigaz, illetve hogy ne tegyünk hozzá semmit a szavaihoz, mert Isten megcáfol, és hazugságban maradunk. A Jelenések könyvének végén Isten komoly figyelmeztetést intéz azokhoz, akik hozzátesznek vagy elvesznek abból, ami a könyvben szerepel. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv ígéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Nagyon komoly dolog az, ha valaki azt állítja magáról, hogy Isten nevében szól. Jaj annak, aki az Úr nevében szól, amikor nem szólt az Úr. Isten felsorolja az igében, hogy mi vár azokra, akik az Úr nevében szólnak, amikor Isten nem is szólt. Péter levelében ezt írja. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Nincs tehát többre szükségünk, mint amit Isten igéje nyújt nekünk, mert mindent megadott nekünk Isten, amire szükségünk van az élethez. Nincs hát szükségünk valamiféle új kinyilatkoztatásra. Egyesek azt állítják, hogy Isten nevében szólnak, például a katolikus egyház nagyon magasra emelte a pápát, így sokan őt fedhetetlennek tartják, és úgy elfogadják minden szavát, mintha az egyenesen Istentől származna. A mormonok esetében is azt láthatjuk, hogy prófétáik és vezetőjük állítólag Isten szavait szólja, az egyház tagjainak pedig úgy kell elfogadniuk szavaikat, mint Isten igéjét. Ők pedig igazukat érvekkel is alá tudják támasztani. Azt mondják, miért ne szólna ma Isten az emberekhez? Sőt, azt állítják, hogy napjainkban Isten a prófétákon keresztül szól hozzánk. A lényeg azonban akkor is az, amit az Isten igéjében olvashatunk. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol és hazugságban maradsz. Egyesek tehát azt állítják magukról, hogy Isten szavait szólják. Azután pedig megjelenik valaki más, így gyakran megcáfolja, amit az előző mondott, és persze ő is azt állítja magáról, hogy Isten szavát szólja. Brigham Young például, a mormon egyház egyik prófétája és vezetője, állítólag Isten szavait szólva sok olyan radikális kijelentést tett, amit ma már tagad az egyház. Young azt állította, hogy Ádám az ő istenük, az egyetlen Isten, akihez közük van. Azt is kijelentette, hogy vannak olyan bűnök, amelyek kiengesztelésére nem elég Jézus vére, így az embernek saját vérét is ki kell ontania ahhoz, hogy bizonyos bűnökre bocsánatot nyerjen. Sőt, hozzátette, hogy barátaidnak szívességet teszel azzal, ha ontod a vérüket, mert így bűneik megbocsátatnak. A mormonok ma már tagadják, hogy saját vérüket kellene ontaniuk ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, korábban azonban éppen saját prófétájuk hirdette ezt. Tudjuk, hogy Isten nem gondolja meg magát egyik pillanatról a másikra, így amikor valaki azt állítja magáról, hogy Isten szavait szólja, amikor Isten nem is szólt, arról az emberről általában kiderül, hogy hazudik. Istennek tehát minden szava színigaz, nem változik. Az emberek azonban sokszor állítólagosan Isten szavait szólják, amikor Isten nem is szólt. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok. Ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Ez Águr imádsága Istenhez. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak és ne gyalázzam Isten nevét. Águr egy átlagos életet kér az Úrtól. Nem szeretne gazdagságot, nehogy megtagadja Istent, de nem szeretne elszegényedni sem, nehogy lopnia kelljen azért, hogy szükségleteiről gondoskodni tudjon. Ne rágalmazd a szolgát ura előtt, mert megátkoz és bűnhödni fogsz. Micsoda népség az, amely átkozza apját és anyját nem áldja? Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből? Micsoda népség az, amely kevés szemű és fennhéjazó tekintetű? Micsoda népség az, amelynek fogai kardok és agyarai kések? Megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között. A piócának két leánya van. Add ide, add ide! Ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég. A holtak hazája, hiszen minden nap halnak meg emberek, és a meddőasszony. A föld, amely sohasem telik el vízzel, és a tűz, amely nem mondja, hogy elég. Aki gúnyolja apját, vagy engedetlenül megveti anyját, annak szemét kiválják a patakmenti hollók, vagy megeszik a sasok. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Ilyen a házasságtörőnő útja. Eszik, aztán megtörli a száját, és ezt mondja. Nem tettem semmi rosszat. Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt négyet nem bír elviselni. Ha szolgából király lesz, ha a bolond teleeszi magát, ha a megvetett nő férhez megy, és ha a szolgáló úrnője örökébe lép. Van négy kicsi állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. A hangyáktól azt tanuljuk, hogy bölcs dolog felkészülni a jövőre. A hangyák gyűjtögetnek nyáron, mert valahogy érzik, hogy eljön az idő, amikor nem lesz mit enniük, így időben feltöltik raktár készleteiket. Jézus is arra buzdít bennünket egyik érdekes példabeszédében, hogy használjuk azt, amink most van, mégpedig fektessük be az örökké valóságba. Bölcsember az, aki így tesz. A hangyák is erre tanítanak bennünket, hogy készüljünk fel a jövőre. A mormotáktól azt tanulhatjuk, hogy ismerjük fel saját gyengeségünket, és oda meneküljünk, oda bújjunk, ami erősebb nálunk. A mormoták a sziklák között építenek házat, mi is tudatosítsuk hát, hogy védtelenek vagyunk, és építsük házunkat a kősziklára, Jézus Krisztusra. A sáskák azért bölcsek, mert együttműködnek. Egymagában a sáska nem képes pusztítani, de amikor hatalmas falkákban vonulnak, mindent letarolnak. Bár csak a gyülekezet is megtanulná, hogy milyen fontos lenne együttműködni, és együtt előre mozdítani Isten országát. Végül pedig a gyík is említésre kerül. Kézzel is megfogható, mégis ott van a királyi palotákban. Nekünk is meg kell ragadnunk Isten ígéreteit, ahogy az Ószövetségben is tették, hogy egy napon mi is a király palotájában lakhassunk. Ez a három lépked szépen, sőt négynek szép a járása. Az oroszlán a legerősebb állat, mely nem riad vissza senkitől. A fölingerelt ló meg a kecskebak és a hadsereg élén álló király. Ha fennhéjazásból bolondságot követtél el és rájöttél, tedd kezedet a szádra. Ha tejföld köpülnek, vaj lesz belőle, ha az orrot erősen fújják, vér jön belőle, és ha haragot szítanak, per lesz belőle. Ezek tehát Ágúrnak, Jáké fiának szavai, aki nem büszkélkedik saját bölcsességével. Lemuel masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Itt tehát egy istenfélő édesanyja tanácsairól van szó, amelyeket fiának ad. Egyesek szerint Lemuel Salamon volt, ezek a példabeszédek pedig Becsabé Salamonhoz intézett szavai, de a teológusok véleménye ebben a kérdésben mind a mai napig megoszlik. Lemuel masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Lemuel, nem illik a királyokhoz a borívás, sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása. Az új szövetségben azt találjuk, hogy aki vezető volt a gyülekezetben, nem fogyaszthatott bort. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, nem borozó. A bor tehát tiltva volt a gyülekezeti vezető számára. Itt pedig azt írja az ige, hogy nem illik a királyokhoz a borivás, vagyis a vezető pozícióban levőkhöz. De vajon miért? Mert Isten nem akarja, hogy bármiféle hamis ösztönző ködösítse az elménket, nem akarja, hogy bármi is elhomályosítsa elménket és ítélő képességünket, hanem azt akarja, hogy tisztán tudjunk gondolkodni. Isten nem akar egy ködös elmével kommunikálni. Nehéz is olyan emberrel beszélgetni, aki úgy jön oda hozzád, hogy be van lőve vagy részeg, mert tudod, hogy nem igazán tudja, mit beszél, tudod, hogy nem is gondolja komolyan, amit mond, te pedig nem tudod, hogy kivel beszélsz, mert nem a valódi emberrel van dolgod. Nincs értelme tehát megpróbálni tanácsolni őt, mert nem is tudsz a valós kérdésekkel foglalkozni, és nem az igazi ember áll előtted, amíg teljesen ki nem tisztul az elméje. Én annyira élvezem, hogy tiszta fejjel tudok gondolkodni. Nem is értem, hogy miért akarná bárki is eltompítani saját elméjét és megváltoztatni tudatállapotát. Annyira élvezem, hogy képes vagyok tisztán gondolkodni. Nem akarom magam eltompítani, hiszen esetleg akkor elveszteném ítélő képességemet. A bor tehát így módon nem illik a királyhoz, mert megváltoztathatja az ember tudatállapotát. Ugyanez vonatkozik a püspökre is, a vezetőkre a gyülekezetben, illetve a papokra is az ószövetségi időkben, akik áldozatot mutattak be az Úr előtt. Nekik sem szabadott bort inni, nehogy valamiféle hamis tűzzel áldozzanak Istennek, nehogy egy hamis szer hatása alatt szolgálják az Urat. Áron fiai is azért pusztultak el, mert hamis tűzzel áldoztak az Úrnak, Isten pedig nem kér az idegen tűzből. Nem illik a királyhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében. Nehogy megváltozzon a tudatállapotod az italnak köszönhetően, mert akkor nem tudsz majd igazságos ítéletet hozni. Adjatok szeszes italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára. Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a jogát. Így biztatja tehát Lemuelt édesanyja, és királyi felelősségére emlékezteti, aki ítélkezni fog majd. Derékasszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. És ha itt valóban Salamonról van szó, érdekes lenne megtudni, hogy sok felesége között akadt-e derékasszony. A továbbiakban pedig a derékasszony jellemzését olvashatjuk. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. És milyen dicsőséges egy olyan feleség, akiben tökéletesen bízhat az ember. Nem kell folyamatosan gyanakodnia és megkérdőjeleznie tetteit, hanem teljes bizonyossággal tudhatja, hogy felesége megbízható és őszinte. A derékasszony sokkal drágább az igaz gyöngynél. Egész életen át javált munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz. Távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének és rendelkezést szolgálóinak. Tehát nagyon szorgalmas. Ha az a szándék a mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Egyszerűen csak egy rendkívül szorgalmas, keményen dolgozó asszony. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegényeknek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapuban, ahol az ország véneivel ül együtt. A városkapu fontos hely volt a városban, ott hozták meg ugyanis az ítéleteket. Ha két embernek bármiféle jogi rendeznivalója volt egymással, mindig a városkapujába mentek, ahol a város jól ismert emberei ültek, és hozzájuk lehetett döntésért folyamodni a különböző ügyekben. Ennek a derékasszonynak a férjét is jól ismerik a városkapujában, mert ott ül az ország véneivel együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, múlandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze a munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Csodálatos tisztelgés ez a nő előtt. Egy valóban csodálatos nő előtt, akit tisztel az Úr, mert ő is tiszteli az Urat. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig dicséri őt. Hát nem vagyunk szerencsések, hogy mindnyájan csodálatos asszonyokat találtunk? Milyen hálásak lehetünk Istennek feleségünkért? Mekkora áldás, mekkora öröm és ajándék a feleségünk? Milliószor értékesebb az igaz gyöngynél. Adjunk hálát Istennek derék feleségünkért. Én is folyamatosan hálát adok feleségemért, Kéért, és azért, amit jelent nekem és a családunknak. Hadd bátorítsalak benneteket is arra, hogy ahogy feleségetekre néztek, akit Isten adott nektek, lássátok meg, hogy felbecsülhetetlen értékű igaz gyöngy ő. Az ige ezt írja. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Adjatok hálát Istennek! Milyen csodálatos ez a jellemzés! És a következő igerész pedig nektek fiatal hölgyeknek szól. Csalóka a báj, mulandó a szépség. Egyesek közöttetek azon sajnálkoznak, hogy nem elég szépek. Úgy tűnik azonban, hogy nagyon kevés olyan hölgy él a világban, aki meg van elégedve külsejével. A legtöbb nő inkább csúnyának tartja magát, és igen hiányos az önértékelése. Akadnak ugyan páran, akik azt gondolják magukról, hogy gyönyörűek, de ezek általában kellemetlen emberek, nehéz velük lenni, mert elviselhetetlenek. Ne aggódj, ha Isten nem adta meg neked a tökéletes arcot, hiszen a báj csalóka, a szépség mulandó és üres. És milyen igaz ez, amikor az ember a hollywoodi szépségek szavait hallja? Nincs is annál üresebb, mint egy ilyen szépség feje. Kívülről ugyan szépek, de nincs semmi a fejükben, hiszen soha nem kellett gondolkodniuk, mindenki mindig kedvükbe próbált járni, nekik pedig soha nem kellett igazán mély személyiséggé válniuk, rendkívül sekélyesek. A szépség üres és múlandó, de az urat félő asszonynál, aki szereti az urat, nincs annál szebb a világon. Ti fiúk, ha társat kerestek, ne a szép arcot keressétek, mert lehet, hogy üres fej társul hozzá. Inkább azt a hölgyet keressétek, aki tud imádkozni, akit az Úr dolgai érdekelnek, aki Istent keresi, és aki arra vágyik, hogy egyre inkább hasonló lehessen Jézus Krisztushoz. Akkor olyan feleséged lesz, aki hűséges, kitartó, szerető és dicsőséges, és boldog leszel egész életedben. Ő az, akire vágysz, és ő dicséretre méltó. De tudod, Isten olyan jó, olyannak teremti társunkat, hogy szemünkben szebb ő mindenki másnál. Isten még a habot is megadja a tortán. Uram, köszönjük a bölcsességet, az útmutatást, a tudást, amit nekünk adtál ezekben a példabeszédekben is. Köszönjük, hogy igédből megtanulhatjuk, hogy hogyan éljünk, mire törekedjünk és mitől tartózkodjunk. Segíts, Urunk, hogy téged keressünk, a te országodat, a te igazságodat mindenek fölött. Kérlek, rejtsd el ezeket az igazságokat a szívünkben, hadd váljanak életünk vezérelveivé. Jézus nevében.